Mesterséges intelligenciával a kibocsátás csökkentésért, a hosszú felezési idejű nukleáris hulladékból gyorsan lebomló magokká alakítaná át a kiégett fűtőelemeket a Szegedi Egyetem által fejlesztett lézeres technológia. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Akár 70%-kal is csökkenthető a károsanyag kibocsátása mesterséges intelligencia felhasználásával, derül ki a CNBC Catalyst és a Schneider Electric közös felméréséből. A technológia az esővízgyűjtéstől a közlekedési rendszerek átalakításáig segítheti a klímacélok megvalósítását a rendelkezésre álló adatvagyon elemzésével, mondta el az Energiavilágnak a cég vezérigazgatója Veres Zsolt.
A világ egyre gyorsabban halad a digitalizáció, az elektromos energián alapuló megoldásuk és a fenntarthatóság felé, szerintem ezt már mindenki érzi és látja. Nekünk ez a három tényező nem csak egy üzleti tevékenység alappillére, hanem igazából úgy gondoljuk, hogy a fenntartható fejlődésnek a kulcsa is. Kb. 15 éve rendelkezünk egy olyan saját kutató intézettel, ami kimondottan ezzel foglalkozik, és az látszik, hogy elképesztő fejlődés ment végbe ezen a területen. Olyan technológiák, mint a mesterséges intelligencia, vagy a blokklánc, illetve a felhő alapú infrastruktúra vélemény szerint kihagyhatatlan és elképzelhetetlen lehetőséget kínál arra, hogy most éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és a klímavédelmi szempontokban ezeket érvényesítjük. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy elért a technológia oda, hogy azt a rengeteg adatot, információt képes feldolgozni, és ebből ténylegesen használható javaslatok, használható gyakorlatok épülhetnek be a mindennapi életbe.
És a gyakorlatban a mesterséges intelligenciát hogyan lehet felhasználni, hogy a károsanyag kibocsátás csökkenjen? Mi az, amire ez a technológia képes lenne, vagy képes már most is?
Azt említettem, hogy rengeteg adatunk van. Az adatokat lehet modellezni, lehet következtetéseket levonni. Tulajdonképpen erre egy remek eszköz a mesterséges intelligencia, és azt gondolom, hogy elengedhetetlen egy szükséges eszköz is, hiszen enélkül az adatokból tulajdonképpen információt, illetve következtetéseket nem nagyon tudunk levonni. És ami legfontosabb, hogy az összefüggéseknek az ismerete nélkül tulajdonképpen az egész szinte semmit nem ér. És azt, hogy nagyon kevés olyan terület valahol elmondhatjuk azt, de a fenntarthatóság, a klímavédelem az biztos ilyen, hogy minden összefügg mindennel. Tehát ha valamit teszek itt, akkor annak egy hatása, pozitív vagy negatív hatása van egy másik területen, egy másik helyszínen, és ezeknek az összefüggéseknek a vizsgálata ma elképzelhetetlen, mivel nagyon nagy mennyiség adatról van szó egy mesterséges intelligencia háttér nélkül.
Készítettek egy felmérést, amely szerint az esővízgyűjtéstől a közlekedési rendszerek irányításán és módosításán át számtalan területen lehetne a digitális technikát, technológiát alkalmazni. Nagyjából mekkora hatása lenne ennek a károsanyag kibocsátásra, mennyivel lehetne csökkenteni az üvegházhatású gázok levegőbe jutását?
Hát itt különböző számok hangzanak el, de én azt gondolom, hogy a lényeg talán nem is az, hogy mi a konkrét szám, egyébként ez egy magas érték lehet, hanem az, hogy mindenki a saját területén, akár a privát életben, akár az üzleti életben próbáljon úgy gondolkozni és úgy tevékenykedni, hogy valamit hozzátegyen ehhez. Említette ezt a tanulmányt, amit nemrég készítettünk, ugye mi régóta foglalkozunk ezeknek az adatoknak az elemzésével, értékelésével. A tanulmányban is igazából arra próbáltunk rávilágítani, hogy mennyire különböző területekről, mennyire különböző iparágokból és mennyire különböző felhasználási fókuszú területekről lehet olyan következtetéseket levonni, ami segíthet mindenkinek. Maga a tanulmány egyébként 5 konkrét esetet taglal, és 5 konkrét esetet dolgoz fel különböző iparágokból, és különböző tanulságokat von le ennek kapcsán.
Hogy lehetne ezt a mindennapokban alkalmazni, illetve felhasználni? Mert hogy azért mondjuk, ha az esővízgyűjtést vagy a mezőgazdaságot nézzük, a világ különböző részei különböző szinten digitalizálták ezeket a területeket. Van, ahol jelentős mennyiségű adat áll rendelkezésre, van, ahol viszont szinte alig.
Hát én azt gondolom, hogy mindenki a saját területen, a saját szintjén tud azért ezt hozzátenni. A tanulmányban azt próbáltuk bemutatni, hogy konkrét esetek kapcsán milyen lehetőségek vannak. Mondok példákat, ami talán adhat ötleteket olyannak is, aki esetleg más területen vagy más iparágban dolgozik. Az egyik ilyen konkrét eset például az volt, ami szerintem mindenkit érint, hiszen a világ népességének nagy része városokban él. Egy tanácsadó cég London önkormányzatával közösen megpróbált egy olyan vizsgálatot végezni, hogy hogyan lehet optimalizálni és széndioxid kibocsátásmentes közlekedést elérni az adatok elemzésével. Itt nagyon-nagyon nagy adatmennyiségről van szó. 250 milliárd adatot elemeztek a technológia kapcsán, ami körülbelül naponta 30 millió utazással volt kapcsolatos, és ennek feldolgozásával, ennek értékelésével készítettek olyan javaslatokat, meg olyan ötleteket, hogy hogyan lehet optimalizálni a közlekedést. Vagy ami szintén mindenkit érint, hiszen mindenki bemegy dolgozni egy irodaházba, hazamegy otthon a lakásába, a házába, hogy hogyan lehet optimalizálni, és hogyan lehet hatékonyabban használni az ingatlanainkat. Egy Hongkong ingatlan fejlesztő cég, egy óriás vállalat készített egy olyan tanulmányt, illetve indított el egy olyan projektet, ami egy hosszú távú dekarbonizációs program volt, és ennek keretében például megnézték azt, hogy intelligens világítással és elsővízgyűjtéssel hogyan lehet az épületeknek az energiafelhasználását optimalizálni. Ehhez még hozzátették azt is, hogy ha mérik és digitális intelligens mérőeszközökkel mérik a felhasznált energiát, akkor mit lehet ezzel elérni. Nagyon impresszív volt egyébként az eredmény, mert ezeknek az eszközöknek az alkalmazásával, amit a mi segítségünket végeztek el, ezeknek az eszközöknek az alkalmazásával közel 20%-kal csökkent a üvegházhatású gázkibocsátást. Tehát itt, amit nagyon fontosnak tartok megjegyezni, hogy az elméleti modelleken kívül, amikből valamilyen konkrét számok jönnek, nagyon-nagyon jó példák vannak, gyakorlati példák, megvalósított és megvalósult példák vannak a világban, és a megvalósult példákon keresztül konkrét számokat látunk, és mondjuk ennél a konkrét példánál ez egy 20%, ami azért egy nagyon jelentős csökkenés.
Mekkora ennek a digitalizációs igénye egy ilyen fejlesztésnek, illetve mennyibe kerül egy olyan fejlesztés, amivel ezeket az okos otthonokat, okos irodákat létre lehet hozni?
Én azt gondolom, hogy jelentős összeg lehet, hiszen szinte mindent érinthet, tehát mondjuk egy épület automatizálásnál, egy épület felügyeletnél, a villamosenergia felhasználás mellett a víz felhasználást, vagy a árnyékolás technikát is érintheti, de ami fontos, hogy itt nagyon pici dolgokkal is el lehet kezdeni. Tehát nagyon egyszerű dolog például az, hogy lecseréli az ember mondjuk energiahatékony izzókra például a világítását, vagy vezérli a világítását mozgásérzékelőkkel. Pici lépésekkel el lehet indulni, és természetesen, hogyha valaki egy nagyobb ívű projektbe kezd, akkor viszont tényleg 20-30-40%-os megtérüléseket, illetve takarékoskodást lehet elérni. Úgyhogy itt azt gondolom, hogy nagyon nagy a tét, és nem csak a fenntarthatósági, hanem az üzleti oldalról is. A tanulmány egyébként arra is rávilágít, hogy azok a cégek, akik a fenntarthatóságot stratégiai cégként kezelik, és odafigyelnek arra az üzleti stratégiájukban, a napi üzemelésben, napi működésben, azok hatékonyabbak és profitábilisabbak. Tehát látható és egyértelműen kimutatható, hogy a környezettudatosság az üzleti előnyt is jelent előbb vagy utóbb.
Veres Zsoltot, a Schneider Electric vezérigazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője szerint nem valószínű, hogy az orosz-ukrán konfliktus miatt teljesen leáll az Oroszország felől Európa felé irányuló gázszállítás. A Biden adminisztráció azonban már hetek óta az esetleges európai földgázhiányra keresi a megoldásokat. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Esetleges európai földgázhiányra készül a Joe Biden amerikai elnök vezette adminisztráció arra az esetre, ha Oroszország támadást indítana Ukrajna ellen, ezért európai országokkal és nagy energetikai vállalatokkal tárgyal. Jelentették ki magasrangú amerikai kormányzati tisztségviselők újságíróknak egy washingtoni háttérbeszélgetésen. A CNN amerikai hírtelevízió információi szerint a tárgyalásokon más országok mellett Norvégia és Katar is részt vesz. Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője az Inforádiónak azt mondta, nem valószínű, hogy az orosz-ukrán konfliktus miatt teljesen leáll az Oroszország felől Európa felé irányuló gázszállítás.
Gyakorlatilag Oroszország mind a déli gázfolyoson, mind pedig az északáramlat egy vezetéken tud a mostani konfliktus megkerülésével földgázszállítani Európa felé. Tehát az az éves 200 milliárd köbméter körüli mennyiség, amit Oroszország Európa felé értékes, ennek legalább a fele még egy kiéleződő háborús konfliktus esetén is elérkezhet Európában.
Az elemző fontos kérdésnek nevezte, hogy Európa elegendő cseppfolyósított földgázfogadó kapacitással rendelkezik-e.
Jelenleg úgy néz ki, hogy a teljes, egy 350 milliárd köbméteres importhoz képest kb. 240 milliárd köbméternyi import LNG érkezhet évente Európába. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy vezetékes gázra szükség van a norvég és az orosz gázra is. Ezért én azt gondolom, hogy rövid távon megoldható az, hogy valamelyes több cseppfolyós földgáz érkezzen Európába, de itt egy-két éves távon mindenképpen azért az orosz országra való hagyatkozás az fennmarad.
Bár Katar a világ egyik legnagyobb cseppfolyósított földgáz kitermelője, de nincs túl sok tartalék, amivel a legtöbb földgázt hosszú távú szerződésekkel már lekötötték. Az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője szerint az amerikai földgázszállítók ellenben jellemzően sokkal több szabad kapacitással rendelkeznek, ezért is érthetetlen, hogy miért bíznák Európa gázellátását Katarra.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
2019 óta dolgozik együtt a Szegedi Tudományegyetem az egyik legrangosabb párizsi felsőoktatási intézménnyel, az École Polytechnique-kel és a kaliforniai TriAlpha Energy vállalattal, hogy olyan lézeres technológiát fejleszen ki, ami megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a feleslegessé vált nukleáris fűtőelemek kezelését, tárolását. Az úgynevezett lézeres úton előállított neutronokon alapuló transzmutátorról és a kutatás jelenlegi állásáról Osvai Károlyt a projekt végrehajtására alakult Szegedi Tudományegyetem Nemzeti Lézeres Transzmutációs Laboratórium szakmai vezetőjét hallják.
Az atomenergia felhasználásának egyik hátulütője, hogy utána marad olyan anyag a kiégett elemekben, ami oxidét sugároz. Ez az anyag mennyiség nagyon kicsi, egyébként, tehát egy tonnányi kiégett fűtőelem mindössze 2,5 kg, tehát nagyon kicsi mennyiségről van szó, de mégis ez okoz problémát. Azért okoz a problémát, mert ez kb. 100-200 ezer évig még sugároz, tehát ezzel kell valamit csinálni. Erre néhány módszert kidolgoztak, részben emberek, részben pedig gyakorlatilag is mondották, hogy ez működőképes, tehát ugyanúgy, hogy a dolog az működhet. A megvalósításra még eddig adós az emberiség. Az egyik ilyen módszer az az, hogy ezt az erősen sugárzó anyagot a fűtőelemből kivonják, és neutronsugárzáson teszik ki. Neutronsugárzás hatására ez a nagyon hosszú ideig sugárzó anyag rövidebb ideig sugárzó anyaggá változik. Tehát azt jelenti, hogy nem 200 ezer évig fog ez itt sugározni, hanem csak néhány száz éven keresztül. Ennek az eredménye, hogy a néhány száz éves időtartamra az emberiségnek a mérnöki része felelősséggel tud olyan műtárgyakat tervezni és építeni, ami azt mondja, hogy a vezérévig is a helyén áll, nem fog elmozdulni, nem történik vele nagy dolog. Ugyanilyen úgymond garanciát vállalni a ma mérnökeinek elég kockázatos, mondjuk 100-200 ezer évre előre. Ilyen geológiai megoldások vannak, de azért mégis azért ilyen bálható, hogy 200 ezer évre előre gondolkozni, és azt mondja, hogy 200 ezer évig az a mélységi tároló az érintetlen marad. Ennek azért a valószínűsége nem azt mondom, hogy kicsi, hanem nagy valószínűsége, de nem biztos. Tehát annál biztosabb a mélységi tárolóknak az élettartama, minél rövidebb ideig kereszt tervezni, mondom, hogy csak az egyiptomi piramisokra, vagy az ukrai, római, görög műemlékekre, néhány ezer évesek is mindig egész állapotban vannak. Tehát ez a felvetés, hogy ezt a nagyon hosszan sugárzó anyagot, ezt neutronnak kell besugározni.
Hol tart most ez a technológia, létező dolog ez már?
Ez a technológia ott tart, hogy ez kísérletileg voltak erőművek és reaktorok, tehát a hallgatóknak nem kell aggódni a reaktor szó hallatán, tehát nagyon sok mindent a technikai, fizikai, műszaki zsarrómmal reaktornak nevezünk. Ilyen szempontból mondjuk egy mikrohullámú sütő is bizonyos szempontból egy reaktor. Tehát ez a technikai megnevezés a dolognak, tehát még egyszer, tehát ilyen reaktorokat készítettek már, amiben ezt a transzmutációnak nevezett eljárást, amikor a neutronnal besugározzák ezt a nagyon hosszan sugárzó anyagot, és az rövidebb ideig sugárzó anyagokra esik széllyel. Tehát ezt kísérletben ezt kimutatták, hogy ez működik. Az Amerikában is, úgy tudjuk az Oroszországban is, és talán Németországban is voltak erről vonatkozó kísérletek. Az ipari elterjedése ennek, hogy ez miért nem valósult még meg, egyrészt több oka van. Egyrészt van egy költséghatékony oldala, hogy ez hogyan lehet viszonylag költséghatékonyan megoldani. Másrészt pedig van az atomenergia felhasználásának egy általános, még nyitott kérdése, ez az úgynevezett fűtőanyagciklus zárásának a kérdése. Tehát itt az atomenergia tekintetében sohasem egy-két évről beszélünk, hanem mindig több évtizedről, akár 50-80 évről beszélünk. Tehát itt ilyen időtávlatban kellene megoldani a dolgokat. Ezek nem annyira sürgető dolgok, tehát ezeken dolgozni kell, de nem annyira sürgős ezenek a megoldás, hogy most azonnal kell megoldás, hanem ez egy hosszú folyamat, amíg a végleges megoldás
kikristálosodik. Tehát ilyen dolog például ez a fűtőanyag ciklus zárásának a kérdése. Tehát a kiégett fűtőanyag igazából, azt mondjuk, hogy kiégett fűtőanyag, de ennek a kiégett fűtőanyagnak egy nagyon nagy része az igazából még hasznosítható. Tehát ez körülbelül kicsit olyan, mint hogyha az ember mondjuk egy kólát felbont, a kólában lészik 3-4 kortyot, abból egy kicsit kimegy a szénsav, és utána, mintha a kóla maradékát eldobná, mondván, hogy ez már nem kell. Most ez lehet, hogy durva hasonló, de mégis így lehet ezt elképzelni, hogy abban még rengeteg minden dolog van, abban a úgynevezett kiégett kazettában, amit célszerű újrahasznosítani. Visszatérve, hogy ez a technológia halál, tehát jelenleg Európában és a világon az egyedüli olyan, amit ismerünk legalábbis. A Belgiumban épül egy úgynevezett gyorsító vezérelt kísérleti reaktor, aminek az egyik fő célja ennek a transzportáció technológiájának egy további kidolgozása. Tehát ez a kísérleti reaktor, ez az első fázisa, az 2026-27 körül kezd el működni. A végső kiépítése, amikor ténylegesen az erősen sugárzott anyagot a neutron sugárzásnak teszik ki, az 2035-36-ra tehető. Tehát még egyszer itt nem egy-két éves projektről beszélünk, hanem 10-20-30 éves projektekről beszélünk. Ez az eszköz, ez úgy működik, hogy egy úgynevezett lineáris gyorsítóval, ahol elektromágneses térrel felgyorsítják az ionokat. Hozzáteszem, hogyha a hallgatók még emlékeznek a LCD-t, meg a LED TV, meg a plazma TV előtti időszakra, a normál csöves TV képernyőkre, minden ilyen normál csöves TV-ben egy-egy ilyen gyorsító működött. Tehát ott mindenkinek a háztartásában volt ott egy-egy ilyen részecske gyorsító, csak nem tudott róla, hogy az úgy hívják.
Katócsugárcsőként emlegettük.
Így van. Azt gondolta, hogy ez egy tévé, de mindegy, tehát ilyesmi eszközök vannak, csak ez sokkal nagyobb. Tehát mi az otthoni tévének a mélysége, a katócsugárcső hossza az 20-30 cm volt, addig egy ilyen lineáris gyorsító az inkább 300 méter hosszú, 3-400 méter hosszú, vannak kilométer, több kilométer hosszú gyorsítók is. Tehát egy ilyen több kilométer hosszú, a Belgiumban egészen pontosan egy fél kilométer hosszú gyorsító épül, ami felgyorsítja a benne lévő elektronokat, illetve ionokat, és azokkal keltenek neutronokat, és úgy idézik elő ezt a transzmutációt. Most a mi projektünkben, ami újdonság, az, hogy ezt a gyorsítót váltanánk ki egy lézeres gyorsítással. Tehát nem arról van szó, hogy ilyen kilométer hosszú épületet kellene építeni alagútrendszerrel és ilyen hosszú gyorsítóval, hanem egy viszonylag kicsi, tehát azt jelenti, hogy egy normál teremben elférő lézerrel hasonló, még nem teljesen ugyanaz, de hasonló módon lehet gyorsítani az ionokat, és aztán azokból neutront kelteni. Tehát igazából a projektünk azt célozza meg, hogy egy olyan neutronforrást készítsünk, egészen pontosan neutronforrás felé vezető úton kezdjünk el lépkedni, ez még jobb fogalmazás, aminek a végén sikerül olyan lézeren alapuló technológiát kifejleszteni, amivel a nagyon-nagyon költséges lineáris gyorsítókat tudjuk kiváltani a neutronok előállításában.
Mikorra készülhet el ez a berendezés? Ez is akár a következő évtized közepére csak, vagy akár már ebben az évtizedben?
A kísérleteink jelenleg ott tartanak, hogy kb. 20 éve, tehát megint csak, hogy a idők lehessen jól skálázni. Az első olyan publikáció, ami lézerrel keltett neutronról szólt, azt 1990-es évek végén, tehát 20 évvel ezelőtt keletkezett. Mi ott tartunk most, hogy az akkori lézerekhez képest sokkal kisebb teljesítményű, tehát sokkal költséghatékonyabb, mondjuk így, lézerrel tudunk most neutronokat kelteni, és az ilyenre vonatkozó első sikeres kísérlet az idén decemberben zajlott le a Szegedi Eliavszban, a Debreceni Atomki munkatársaival közösen. Tehát ez egy nagyon fontos mérföldkövünk volt a projekt életében. Most ezt hogyan lehet skálázni? Tehát ebben a projektben az elkövetkező két évben azt gondoljuk, hogy a másodpercenkénti neutron számot azt terveink, reményünk szerint a jelenlegi néhány ezerről fel tudjuk növelni néhány millióra. Ez már elegendő lenne ahhoz, ha ez sikerül, azt gondolom, hogy ez sikerülni fog azért, de minden esetre a következő technológiai lépéshez elegendő lesz, hogy arra a magyar kormány, az Európai Unió, vagy a nukleáris ipar, vagy ilyen szempontból mindenki, aki ebben az egész dologban érdekelt, további összegeket áldozzon, hogy egy igazán erre a célra tervezett lézerrendszer és egyúttal reaktor épüljön. Tehát, hogy a megfelelő neutron számot az eredeti kérdésére konkrétan visszatérve, a transzmutációs szükséges neutronszámot, az szintén egy olyan kb. 1/10 munkájával lehetne lézerekkel előállítani.
Mikorra lehet ebből ipari felhasználású berendezés? Mire számít? Természetesen, mint mondta, igen, csak az elején vannak a folyamatnak, de mit gondol, mikorra lehet ez alkalmazott technológia? Mármint az önök által fejlesztett. Természetesen akkor, hogyha minden a terveknek megfelelően alakul.
A nukleáris ipar számára felhasználható technológia egy ilyen 1/10 távlatban képzelhető el, legalábbis most jelenleg. Hozzáteszem, hogy a nukleáris ipar az igen nagy igényű, most hát így mondom, tehát nekik nagyon-nagyon sok neutron kell másodpercenként, hogy ezt meg lehessen csinálni. Az iparnak, vagy mondjuk azt, hogy a civil felhasználásnak van számos olyan területe, ahol jóval kevesebb neutron is elegendő, ilyen például az orvosi felhasználások, az orvosi úgynevezett izotóp készítés, tehát az izotóp készítés az azért szükséges, mert a Varaton a hallgatók által is ismert PET technológia, amikor elmennek a kórházba, a klinikákra, és ott PET-es vizsgálatnak vetődnek alá, akkor szintén izotópokat használ. Tehát, és ezen izotópok előállítása az szintén egy fontos feladat. Izotópok előállításához, ilyen orvosi diagnosztikai eszközök fejlesztéséhez, biológiai kutatásokhoz jóval kevesebb neutron is elegendő, sőt, nem csak neutron, hanem még ezt megelőző úgynevezett ionok, deutériumok, protonok is elegendőek. Tehát azt gondolom, hogy a kutatásunkból rövidebb időtávon belül, tehát egy ilyen 5-6 éven belül várható, hogy már olyan mennyiségű ricecskét tudunk gyorsítani, amivel a civil élet egyéb más területei, tehát mondom, főleg elsősorban az orvostudományok, diagnosztika, illetve az először anyagtudományok, gépjárműipar, stb. Az tud profitálni. A nukleáris ipar számára azért még több évre van szükségünk.
Osvai Károlyt, a Szegedi Tudományegyetem lézeres transzmutációs laboratórium szakmai vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!